Farsi Bálint halálából általánosan elfordult tény, hogy 1594-ben Esztergom ostrománál esik el. Mindkét combját úrógolyó járja át, néhány napra rá sebláztatlanul meggyógyult, a Dobokai Sándor szerint a költi utolsó szavai halálos ágyánál a következők voltak. Christus mortus est pro me et aegulti fidam. Christus mihez kuitumine, tua castra sacrificium. Christus így mond meg volt, én érettem, és én hogy kételkedjem, te katonád voltomra, és azt a sejtetben jártam. Balassi halálának körülményén Trimai János Jézusnek epicédiumként emlegetett a balassi fivérek halálára jött gyászfestvizérében. Ennek részeként maradnánk Balassi Bálint állítólagos utolsó fordítása, az 51. Zsoltár Teodorta Gézefőjött a parafeltetlenek magyar változata. A Psalmus másik forrása Pázmány Péter keresztény imádságos könyve, amely a verset Szent Dávid végtelenített kincia papír voltára közelemmel. Az előző protestáns, az utolsó katolikus formában közelemmel. Az epicédiumot 1596-ban adják ki először Vizsorban. A gyűjtemény harmadik darabjába kételődik az említett végtelenik a kezdeti Zsoltár fordítás, melynek szerzőjéről a Matúr idesztett széljegyzet tudósít. Ezt a Psalmust az Géza verseiből Tekincsdi Balassi Bálint fordította ki csak halál előtt volt betegségében. A verset az alábbi marginálja zárja. Eddig az Psalmus. Pázmány Péter imádságos könyvének első nyomtatásra kötött példánya 1660 jelenik meg Grázban. A már említett 70 intencia tartó Zsoltár e darabja mellett szintén széljegyzet rögzíti a szerzőt. A matúra írva, ennyit olvashatunk, Balassa B.A. A többi fordítást a szakirodalom nem minden kétséget kizárva, mint Maros Mátyásnak tulajdonítja. Már a 17. században ebből adódóan egy ismeretlen kéz kétségbe vonja Rimai állítását. A Debreceni Református Kollégiumban őrzött egyik epicédium példány áthúzza a marginálját, és fölírja, bizony nem szerzette Tekincsdi Balassi Bálint, mert Néki Vörös Mátyás nagy győri kalandot szerzette, Balassa soha nem látta. Ez az állítás azonban nem harmonizál a többi forrással, így nem tekinthető megalapozottnak. Vegyük szemügyre, melyek a számba vehető útjai a Zsoltárnak, ha Balassi Bálint fordította. Ehhez azonban tudni kell, hogy a már említett Dobokai Sándor Balassi nyomtatója elhozza Balassi ágyától egyikben nem fejezett fordítását, Campianus 10 okok című munkáját. A félkész művet befejezi és kiadja. Jenei Ferenc szerint Dobokai ezen művel együtt a végtelenül van kéziratát és elhozza a költőben. Hogy elmondhassuk, melyik út vezet minket a megoldáshoz, először elmondom, szóval, hogy vagy két kézirat volt, az egyik Rimaihoz került, kiadja a másik Pázmányhoz, aki szintén kiadja. A második változat az, hogy egy kézirat, amit ugye Dobokai elvisz Pázmánynak, amely valahogy aztán Rimaihoz kerül, aki átírja és előbb kiadja. És a harmadik változat az, hogy egy kézirat Rimainál, aki kiadja, ezt olvassa. Pázmány átírja és kiadja. Hogy eldönthessük, melyik út vezet minket a megoldáshoz, tudnunk kell, melyik változat készül feltételezhetően előbb. A két fennmaradó variáns eltérései a keresztény vallások teológiailag különböző tanáira nyúlnak vissza. A fő különbségek az eredeti bűnvallott nézetekben keresendők. A protestáns hagyomány az eredeti bűnt testi eredetűnek tartja, egy kollektív bűnnek, amit csak a hit által lehet figyelmen kívül hagyni. Ezzel szemben a katolikus hagyomány lelki eredetűnek és a saját személyes bűnünknek tekinti, ami nem törlődik el teljesen, hanem megmarad egy ilyen bűnre való hajlam. Erre a lényegbizonosságot Mankó Zsuzsa teológiai tanulmányában is. A skolasztika felől értelmezve a természet feletti ajándék elvesztésével a test önző indulatai túlsúlyba kerülnek a lélekkel szemben, és az emberben uralomra jutott a érzéki bűnös kívánság, konzupiszencia, illetve a katolikusok azt a felfogást képviselik, hogy Jézus Krisztus kegyelme, amelyet az ember a keresztségben kap, mindent eltöröl, ami sajátos értelemben bűn, ami kárhozatra méltó, de megmarad az emberben egy bűnből eredő és bűnre készítető hajlam. Katolikus meggyőződés szerint az emberi bűnök létrejöttéhez mindig hozzátartozik a személyes elem, illetve a protestáns nézeteket így fejtik. Ádám bűne és a milyen között azért van kapcsolat, mert Ádám és az egyetemes emberiség között fizikai kapcsolat van, mivel ő volt az emberiség őse. Mint az emberi nemzetség feje, kaput naturale, követte a bűnt, és Ádámban fizikailag védkeztünk minnyáján. Ezen különbségek jól látszódnak a konkrét szöveghelyekből is. Egyrészt a büntetés és a bűnbeesés között itt az a különbség, hogy egyfajta kényszer van az utóbbiban, mely ugyanezen az alapon a bűnre való késztetés miatt módosulhatott. A test, illetve a lélek megfertőzése az eltérés gyökereire világít rá. Az engembert vétkével anyám éltetett el, méhében megfordszott, illetve a még anyám méhében esélynek vétkekben érdemben haragodott, között az a különbség, hogy az egyikben ugye az anyám bűnét örököltem a fogantatáskor, a másikban pedig az én vétkemmé vált a fogantatás által az ősbűn. Az első módosított sor alapján a katolikus változat tűnik direktebb átírásnak, ezentúl a két verszakon belül ismétlés egyfajta banalizációt mutat. A két hagyomány eltéréseinek alátámasztására találunk bizonyítékot Pázmány Péter prédikációiban, a Mely üdvösséges a magunk megismerése címben így ír az átkritikből. Ha tovább akarok érteni, tudjuk vissza ezt, ki vagy és mi voltál, tekintseleket állapotját, fogantatások és születések már olyan szentávot írja, hogy iniquitatibus et peccatis concepit mater, hamisságokban és bűnökben fogadhatunk. Mert ha kíván csak egy az eredendő bűn, de mivel az gyökere és forrása a több vétkeknek, méltán bűnök sokaságának nevezik a Szent Dávid, és azt mondja, hogy alienati peccatoris a ula, anyánk méhében minek előtte Isten ismerünk, elégedettünk tőle, és pokolra méltókoljuk. Ereus natura figyi írce, születésünk erejéből haragfiai veszedelmet apói vagyunk. Ha azért, mint a darkát testi útságunkat, úgy az Isten irgalmassága a keresztség fűtőjében, szent fia vérében meg nem mosolotta volna lelkünket, örök veszedelemben és kárzában maradtunk. És noha a Szent Malasztjával kitisztített a veszedelmes lelki nyavajából, de megmaradt a gyarlóság, mely a gyermekségünktől fogva, kronyád már minden gonoszra hajlandó vagyunk, és könnyen alásunk, ha Isten erejében nem tudjuk. Rimai Jánosnak van egy másik 51-es Voltaire fordítása, amit nem Béze, hanem parafrázisából ültetett át magyar nyelven. A könyörű én rajtam kezdeti vers szintén a testi eredetet kérdezem. Ilyeneket ír, hogy nem csak az bűnöm, mert végkemenybe ragadt, belőle vélembe is, meg de a legfontosabb ugye, hogy mikor én anyám méhében fogantam, első tejjel együtt az bűn szoktam nyalni. Tehát, hogy ezt is itt anyának a bűnének tartja, és ugye egy ilyen testi eredeti tovább öröklődés utal. A két variáns másik lényeges különbsége abból adódik, hogy egy bibliai szöveg helyett másféleképp értelmeznek. A korintusiakhoz írt első levélben ezt olvashatjuk. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondol, amiket Isten készített az őszertéknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is, mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van, azonképpen az Isten dolgait sem ismerhet senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkieket szabban. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságot néki meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg, mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatnám őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Pázmány egyik hitvitázó írásában az emberi lélek Isten eredetét támasztja alá. arra a protestáns kritikára ad feleletet, amely szerint, ha Isten teremti az ember lelkét, akkor az eredeti nincs tőle származik, illetve ha ő leheli bele az emberbe a lelket, akkor kegyetlen, hogy bűnös testbe teszi azt. Erre ad feleletet a Kázmány is, és hogy ilyenekkel cáfolja meg, hogy egyrészt Szent Tamással ért egyet, hogy az eredeti bűnben keverednek az emberek, hanem a lelküket Istentől veszik. Illetve, hogy az embernek az embertől való szemlélésre nem szükséges, hogy a lélek is atyánkkal alkottassék, valamint, hogy azért az embernek lelke Istentől bűnbe nem kevertetik, hanem a mi első atyánk békével megfertőztetik, mihez a testhez csatlakozik. Tehát, hogy azért a lelkünk fertőzik be, mert azt Isten tisztelet teremtette, és a fogantatás pillanatával szennyeződik el. A teremtő által alkotott lelkünk természetére appellálva, annak vigasztalását kérni, a büntelenség állapotába visszajutni, az üdvösség beteljesítésére utalást gyakorlatilag a katolikus változatban, ellenben az elemi stámonyát az isteni értelem befogadására való készség erősítésére való törekvés, a hitáltalán nagy közülás felé billenti a szöveghely értelmezésének hangsúlyát. A főbb érvünkhöz elérhessünk, vizsgáljuk meg közeledről a katolikus variánsokat. Jánkó János, eperjesi evangelikus prédikátor 1690-ben saját imákönyvébe szerkeszti, illeszti bele Pázmány Péter imádságos könyvének nagy részét. 1610-ben Pázmány Péter azért látja jónak újra kiadni a kötetet, mert Mihálykó eltérő közlését akarja kiavítani. 1620-ben arra hivatkozva teszi közé ismét, hogy hiányciknek számít a nyomtatvány. 1629-ben Mihálykó is újabb kiadást hoz létre, 1631-ben Pázmány még egy kiadványt készít, és a hét bűnelleti zsoltár még megtalálható egy 1638-as kiadványban is, amit Vasvai János tollából tudhatunk magunknak, és melyet Murányi várában jegyzettek. A kiadások közti eltérések nem számottevőek, a végtelenékalmi szempontjában Mihálykó első verziójában kihagyja a veszek szót, a ha érdemem szerint rámeresztezként veszek se jobbá legyek, ugye ez mert a 600-os kiadásban ott van a veszek szó, és ő kihagyja, és a fennmaradt példányban egy kéz a szótag számlát pótlására kiadítja, hogy úgy, hogy a sjajt átvisza, és azt írja be, hogy ójaj, hát. Legfőbb változtatásról, amit maga Pázmány Péter eszközöl a saját első változatához képest, nehezen lehetne azt mondani, hogy nem teológiai okokból jön létre. A rúd bűn, rúd hír, rúd bűz, asszociációs lánc enyész igényét enyhítre cseréli. Ennek alapja pont azon dogmatikai különbözőségből fakad, amit eddig fejtegettünk, hiszen az enyész és az enyhít között pont az a különbség, hogy míg az egyik megszüntett valamit, addig a másik csak csökkent. Ahogy a protestáns hitáltak szerint az eredeti bűn eltörlődik a hitáltal, míg a katolikus teológia szerint megmarad a bűnös hajlam. Az 1625-ös variáns egy apró változtatást hoz, az ellenet előttedre való cserélésére a következő sor adhat magyarázatot. Ugye a rejtve előtted nincsen, és a bűnt előtted tettem, ez egy kiadás beli hiba szerintem. Ez 1629-es verzió helyesen hozza a veszek alapot, illetve az előtte átalakítást átveszi. Az 1631-es, az 1620-as hasonlása releváns átírás nem található benne. Az 1630-as kéziratban az érdekes, hogy pontos a sorpontja, amiből Mihálykó kihagyja a veszek szót, viszont az enyhít módosítást megoldozza, így valamilyen hibrid lehet a forrásra, mely még Mihálykó első kiadását és Pázmány Péter második nyomtatásával ötvözi. Ezek alapján jobban állíthatjuk, hogy a két mert ez a küzdből kötesen sok korábbi. Ha azonban az utóbbi esetel fenn, azaz az epicédium Pázmány Péter forrása, akkor az egyetlen, akitől tudjuk, hogy Balassi Bálint a fordítás szerzője lesz tűnő. Rimai Jánostól nem idegen, hogy nem létező, pontosabban alig a létező verseket vagy nekünk hátra. Ilyen például azon verses kötel, melyben különmérő és különféle versei voltak, s amely sajnálatos módon tisztában sem. A másik aspektus, mely elengedhetetlen Rimai János megjegyzésének alapos értelmezésében, az a balassi kultusz teremtő hagyomány, amelyet a költő kiépít. Rimai János balassi vállára állva a versenynek dicsőséget szerezve tanítványának mondja magát, hogy saját versenynek is befogadó közönséget, illetve érdemet szerezzen. Egy másik híres példát említve, Rimai tervezett balassi kiadásának előszavában úgy nyilatkozik előttjéről, mint az sas, az apró madarak előtt. Tulajdonképpen az epicédium célja még inkább ez, Rimai azzal, hogy balassi szerzőségét kölcsönzi a fordításnak, egy irodalmi művet kreálva akarja történetileg hitelessé tenni Gyászvers Füzérét és az epicédiumban leírtak alapján balassi halálának körülményeivel ad hitelt a vers eredetének. Hogyan is lehetne irodalmi alapot teremteni saját magunknak másképp, mint lejegyezni annak a költőnek az utolsó versét, akinek a nyomdokaiba akarunk lépni. Az epicédium befogadás történetében pont az az érdekes, hogy a verset fikciós keretén belül többször megszólaló Balassi sokszor egyenlővé teszik a húsvér Balassinak. Azon a ponton, ahol a végtelen irgalmú bevezető széljegyzet következik, a szakirodalom egy csapásra elfelejti az epicédium fikcióját, és szó szerint készpénznek veszi az arra vonatkozókat, hogy mindez Balassi szájából hangzott volna el. A gyászversek más margináliái nem utalnak a valóságra, akkor erről miért kéne azt gondolni? Valószínűleg a vers utóéletében találhatjuk meg a választ erre a kérdésre. A 17. században az ismerségek kiadásokban öröklődik tovább a Zsoltán. Ott Rimai margináliáját kiegészítik a következőkét. Eddig az számos, és ez már invenció poétika. Az invenció poétika kifejezés 17. századi használatát Tóth Tünde tisztázza. A balassi követőknél ez a fikcióban való visszatérést jelenti. Összegzésül kijelenthetjük az elhangzottak alapján, hogy Rimai János készítette a szóban forgó Zsoltán fordítást. Ezért a hagyományozódás sökereinek tisztázásakor az epicédiumot tehetjük meg az ősforrásnak. A katolikus változat a 17. század elején, mivel a vallási szövegkortozókban jelenik meg, amelyek a korban sokkal elterjedtebbek, pontosan ezért tudja átvenni az uralmat az öröklődési folyamatban, elhomályosítva a protestáns variáns keletkezését, illetve Balassi Bálint szerzőségének megkérdőjelezhetőségét. Köszönöm szépen a figyelmet!